1932. december 16-án született Berettyóújfaluban Jelenics István, Széchenyi díjas, piarista szerzetes, teológus, író, magyar és hittanszakos tanár, aki hosszú évek óta része a Mária Rádió életének. A következő percekben Dömötör Ildikó beszélgetését hallhatják a tanárúrral, életéről és pedagógusi pályájáról. Az interjú második részét hallják.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Jelenics István, Széchenyi díjas piarista szerzetessel, teológussal, magyar és hittanszakos tanárral, Dömötör Ildikó beszélget. Kedves hallgatóink, a mai hitvalló adása némiképp eltér a szokásos tematikától. Jelenics István atyával, a 90. életévében járó piarista szerzetessel, az oktatás helyzetéről beszélgetett Dömötör Ildikó, a Mária Rádió riportere. A hittan és magyar szakos, nyugalmazott paptanárral olyan témákat érintenek, mint hogy milyen szerepe van a hitnek, a katolikus iskoláknak, az oktatási rendszerben, milyen változásokat vett észre Jelenics atya a tanárdiák viszonyban, és hogy hogyan látja a fiatalok jövőjét. A beszélgetés második részét hallják.
Tényleg régebben lassabban telt az idő, tehát egy nemzedék alatt nem sok minden változott, és nem tudom, bevezettek egy új költőt, vagy egy szemléletet, akkor megváltották, hogy az előzőhöz képest ez most jobb, vagy rosszabb, vagy érdemes erre az útra indulni, vagy nem. Most pedig sokkal gyorsabban érnek új helyzetek, tehát hogy tényleg bizonyos szempontból a gyerekek meg is előzik, gondolom, a felnőtteket, mondjuk bizonyos gépeknek a használatában, amit meg is nyomkodnak, és akkor ők tudják, az a tanár nem is biztos, hogy tud, és akkor ők vannak a nyerekben. De a tanár akkor, hogyha nem tesz úgy, mint hogyha azt is ő tudná jobban, amit a gyerek. De vannak olyan összefüggések, aminek a jelentőségét ő jobban látja, mint a gyerek. És akkor ezek közé rendezheti őket, meg mindent. Tehát egy ilyen nyitottság, és nem önérzeti sérelem.
De valamilyen módon akkor meg kell tanulni a gyerekek nyelvét is a tanároknak, tehát hogy az ő nyelvükön érdemes kommunikálni, mert akkor érzi magát a gyerek is biztonságban. Tehát nekem nagyon tetszett az a hasonlat, már nem tudom, hogy hol olvastam, hogy a gyerek ma bemegy az iskolába, és úgy érzi magát, mintha egy skanzenbe menne be, mert tulajdonképpen az egész struktúra az elmúlt 200 évben nem nagyon változott, tehát ugyanúgy ülnek a padban, ugyanúgy 45 percig tart az óra, ugyanúgy beszél a tanár, jó, persze ezt most megváltoztatta az, hogy vannak számítógépek, meg okos táblák, de alapvetően a lényegi struktúra az ugyanazt a régi elvet próbálja ráerőltetni egy mai felgyorsult világra, ami már egyáltalán nem úgy néz ki, mint annak idején.
Hát azért lehet, hogy van az emberben valami, ami mégis nem változik, vagy nagyobb tiszteletet érdemelne. Tehát én nem hiszem, hogy mindent a gyerek tud jobban. A gyerek nyilván azt keresi, ami felszínesen csillogabb, vagy bosszathatja vele a másikat, és ez nem is bűn. De azért valószínű, hogy annak, amit őriz a hagyomány, annak van egy lényegesen mélyebb élete, amit meg kell tartani, és nem elfelejteni.
Én is azt gondolom, hogy vannak olyan értékek, amik korokon átívelőek. Hát például én retorikát is tanítok, és annyira fantasztikus az Arisztotelész retorikája, tehát kicsit az ember leporolja, és abszolút át lehet ültetni a mába. Tehát ott vannak olyan veretes szövegek mögött olyan alapértékek, amiket tökéletesen lehet alkalmazni napjainkban is, vagy akár mondjuk a Mozart zenéjét hozom ide példának, tehát az is 300 évvel ezelőtt körülbelül akkor íródott, de ma ugyanolyan katarzist tud kelteni az emberekben több száz év múltán is. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért nagy titkok vannak. Én például nem tudok úgy Chopint hallgatni, hogy ne sírjam el magam. Tehát hogy ezek olyan titkok, amik engem például nagyon érdekelnek, hogy mik ezek az értékek, amik több száz év múlva is ugyanolyan erővel hatnak, mint amikor megírták őket. Tehát ezeket az embereket én varázslónak tartom. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket kellene valahogy életben tartani, és továbbadni a fiataloknak, hogy vegyék észre ezeket a fontos értékeket.
Hát ez valószínű, hogy nem elszigetelten él és válik megragadhatóvá, hanem úgy, hogy tényleg beleépül a világba, a mostaniba is, és hogy az sem ellenségnek látja, hanem lejátszó partnernek, és megtanul vele szót érteni, és ugyanakkor állja a kihívásait, tehát hogy azoknak a tapasztalatoknak az alapján, aminek én a birtokában vagyok, nem egy megkövült, halott örökség védelmezője lettem, hanem egy élő figyelemnek a hordozója, aki ugyanolyan figyelemmel tud a most megnyíló dolgokra nézni, mint Mozart nézett arra, ami akkor nyílt meg, mert azért Mozart sem ismételte azt a zenét, amit ő hallgatott a kortársaiaktól, hanem hallgatta, és olyasféle készítették, hogy valami újat nyisson meg. Nem pusztán csak azért, mert új, hanem azért, mert élő, meg más is, mint az, de nem tagadja azt, vagy nem akar kioltani a szeretetet, ahhoz fűzi a nézőket, vagy a hallgatókat, hanem ugyanakkor megajándékozza valamivel, amit még sosem hallottak. De azért Mozart is hozott ilyen újdonságokat, meg mindenki, aki volt. És ez az élet, hogy így növekszik és őrizi meg, nem az új tagadójaként, hanem az újjal való találkozásnak a képességét hordozóként azt, ami tényleg életre való. Ez nagyon jó példa a zene, hogy csak ugyanaz, nem tudom, a régi zene nem halt meg azzal, hogy jött új zene. Ugye a színházban lehet, hogy vannak az ötletek, amik mondjuk ellenkezni látszanak a régi színházi gyakorlattal, vagy ezzel az a, de a zenében valahogy azt érezzük, hogy az új zene nem teszi tökéletessé, vagy töredékessé, vagy halottá, nem öli meg a régit, hanem tovább táncolja. És hát valahogy ezt kell máshol is érezni, hogy igazán. Ugyanakkor biztos, hogy a gyerekben van egy kísértés arra, hogy hát ezt ilyen szembeállásként képzelje el, hogy az új azért, mert élő, azért semmibe veszi azt, ami előtte volt, mert ő okosabb azoknál, akik akkor diktálták a világot. Ez nem így van.
És a tudás, a hatalom és a felelősség hármasságából melyiket emelné ki leginkább? Vagy egyáltalán lehet-e sorrendet állítani ezek között, a fontos fogalmak között?
Igen, hát tulajdonképpen kapcsolat van közöttük, ha helyesen nézzük őket. Mert a tudás az nem a beérkezettség biztonságát adja, hanem a figyelemnek az iskolázottságát. Tehát aki úgy gondolja, hogy a tudása befejezettséget és önvédelmet hozott, hát az rosszul értelmezi a saját tudását. Az igazi tudás az a új befogadására való készségnek egy iskolázottsága. Van érzékem megkülönböztetni az életre valót attól, ami üres telegóra.
Egy korábbi művéből hadd idézzek egy nagyon szemléletes hasonlatot, ami nekem nagyon tetszik. Ön azt mondta, hogy a tudás az egy olyan valami, amiből mindenkinek több jut, ha a másiknak is jut. A hatalommal is így van, mindenkinek bőven jut belőle egy méltányos rendszerben. A közös javak nem olyanok, mint a pokróc, amit egymásról rángatunk le, azért, hogy mi magunk betakarozhassunk. Tehát, hogy itt pont az a lényege, hogy a hatalomnak osztozni kellene belőle, és akkor jutna mindenkinek, csak hogy valahogy ez a szemlélet most úgy tűnik nekem, hogy nem annyira van előtérben, de lehet, hogy én ezt rosszul látom.
Megvannak ijedve az emberek, és védelmezik azt, ami, ahol biztonságban érzik magukat, és ahol pedig tapogatózniuk kell, ott akkor azt elutasítják.
Jelenics István, piarista szerzetes paptanárral, Dömödör Ildikó beszélget az oktatás helyzetéről.
Még egy nagyon fontos fogalmat ide behoznék, a bizalom. Tehát én azt gondolom, de beszélgessünk erről is, hogy szerintem mindennek az egyik alapja a bizalom, és hogyha ez megrendül, akkor ez egy kicsit szétforgácsolja a közösségeket és az emberi viszonyokat. Ön hogy látja ezt?
Hát fogom képzelni, igen. Mert ezek a különbségek nagyobbak, mint a régi világban voltak, és nem könnyű azt, amit a másik őriz, azt is tisztelni, vagy élőnek látni, hanem felmerül az a nem ok nélkül, hogy veszélyeztetve látja azt, amit ő birtokol, és akkor az ő védelmezi, ahelyett, hogy egy kapcsolatot keresne.
Ön azt mondta, hogy nagyobbak a különbségek, de hogyha mondjuk egy régebbi kort veszünk alapul, ahol egy napszámos, vagy egy földesúr, vagy egy szolgáló és egy arisztokrata viszonyulását nézzük, akkor is azt mondja, hogy ma nagyobbak a különbségek, mint akkor voltak a társadalom részszereplői között?
Hát akkor nem is voltak különbségek, hanem a rabszolga is meg volt győződve arról, hogy a földesúrnak biztos igaza van, mert hiszen ő dirigál, és ő etet engem. Tehát itt az a baj, hogy attól, hogy újat találunk, attól mindjárt megrendül a megbecsülésünk a régi iránt, és ellenségeket látunk abban, aminek az együttműködésben találná meg önmagát is, vagy az előrejutását.
Akkor még egy utolsó kérdést hadd tegyek föl. Én az egyházi iskoláknak a szerepéről szeretném megkérdezni a véleményét. Tehát, hogy hogyan látja, hogy hogyan tudnak az egyházi iskolák tevőlegesen hozzájárulni ahhoz, hogy most mondjam így, hogy egy szebb világban nőhessenek fel a gyerekeink, vagy olyan muníciót kapjanak, amivel jobban el tudnak igazodni majd a saját életükben.
Hát nézze, ugye valamikor Magyarországon minden iskola egyházi iskola volt, mert az egyháznak volt erre figyelme, meg pénze, meg tudása, hogy iskolákat szervezzen és fenntartson. Aztán akkor jött a felvilágosodás kora, és az állam érezte magát felelősnek az iskolákért. És akkor az állam csinált civil iskolákat is, és az egyházi iskolákat is arra szorította, hogy az ő oktatási programjait fogadják el. Ez különböző államokban különbözőképpen oldódott meg, nálunk Magyarországon viszonylag szerencsésen, mert a Habsburgok körösztényebbek voltak, mint a nyugati fejedelmek, és másrészt pedig azt tapasztalták, hogy jobb együttműködniük a egyházzal, mint ellene fordulni. De mondjuk nyugaton ez élesebb volt, ez az ellentét, és nem tudom egész pontosan, de mi piaristák is így vagyunk vele, hogy tulajdonképpen nem zavarták szét a piarista tanítórendet, de a papok által vezetett iskoláknak a bizonyítványa nem volt államérvényes, hanem ahhoz egy új vizsgát kellett letenni a állami diploma megszerzéséhez a diáknak, és alávetették, tehát a maga könyvét taníthatta, de azért az államnak egy felügyeleti joga volt, és ez egy feszültséget hordozott. Nálunk Magyarországon ez valamivel kevésbé volt, hála Mária Teréziának ez az egész kevesebb komisságot vagy szigorúságot eredményezett. De azért Magyarországon is érezhető volt a különbség, már korábban is az egyházi oktatás és az állami oktatás között. Ez nem jelentette azt, hogy az egyházi érettségit nem fogadta el az egyetemen, és egy külön civilt kellett volna vállalni, de azért megvolt az, hogy az esikáz iskolák más tankönyvet tanítottak, és mint az állami, és azt az államnak is jóvágyási joga volt, és ezt gyakorolta.
És miben volt más az egyházi iskola, mint az állami?
Hát, hogy a hagyományait jobban őrizte, talán.
Vagy esetleg más volt az értékrendje, vagy más értékeket adott át a diákoknak?
Hát bizonyos dolgokra nyilván jobban vigyázott, mondjuk nem tudom, hogy misére is vezényelte őket, járjanak a templomba, meg hasonló, tehát voltak olyan szempontok, amik nem ma az érzés szerint nem az iskola, de azért hát erre is meg kell tanítani, és erre sem csak a szülőnek kell megtanítani a gyerekét, hanem jó, egy olyan iskolát talál, ami maga az iskola is gyakorolja, hogy a tanárok is eljönnek a misére, meg mi is elmegyünk, és akkor ott is találkozunk.
Nekem az egy fontos üzenet volt a háború előtti időről, hogy a minisztériumnak az volt a neve, hogy vallási és közoktatási minisztérium, tehát hogy a vallást és az oktatást összekötötték, tehát fontosnak tartották az oktatás mellett a vallási nevelést is, tehát hogy a gyereknek a lelkét is neveljék más szempontból.
Csak állami iskolát annak nem tették kötelezővé, hogy tanítson, de hát ugyanabban a minisztériumban intézték a egyházal való érintkezés dolgait, meg az oktatás. De azért is, mert az egyház is oktatott, tehát valami átfedés volt. Az egyház ellátott oktató feladatot, de az állam nem helyettesítette a hit terjesztést, és hát azt folyt a templomokban, meg tehát volt az egyháznak is olyan területe, aminek nem volt az iskolához köze, de ez a minisztériumhoz igen, mert az bizonyos mértékig hát a politika szempontjából felügyelte, hogy nem tudom én, egyházi köntösbe ne bújjon bele egy forradalom például, vagy valami.
Jelenics István, piarista szerzetes paptanárral, Dömötör Ildikó beszélget az oktatás helyzetéről.
Ha most egy szülőnek tanácsot adna, hogy hova írassa a gyerekét, akkor mit mondana, hogy esetleg miért lenne jobb, hogyha egyházi iskolába iratná a gyerekét? Mi az a plusz, amit hozzá tudna adni?
Hát akkor írassa egyházi iskolába, hogyha ő azt úgy érzi szülői felelősségének, hogy a saját hitét is átadja a gyerekének, vagy viszontlássa, hát akkor olyan környezetben neveljék, amelyben ez a hit magától értődő, vagy otthonos.
Hát akkor így lesz hiteles tulajdonképpen.
Hát igen.
És őszinte.
Igen.
Mert én arra lettem volna kíváncsi, hogy látja, hogy mik azok az emberi értékek, amik az egyházi oktatáson keresztül valósulhatnak meg. Van-e ilyen? Az a plusz, ami az egyházi iskolában megvan, és az államiban pedig nincs. Tehát így én az emberi értékekre, vagy a becsületességre, vagy bármire, de vagy ez csak akkor az én illúzióm, hogy ez nem függ össze?
Valamit hordoz az, hogy ott keresztvetéssel kezdik a órát. Ennek erre igénye van, aznak legyen lehetősége arra, hogy ilyen környezetben folyik az a nevelő munka, ami másikban, meg másik környezetben folyik.
Tulajdonképpen először a családból jön ez az értékrend, és ez a szemlélet, és utána ennek megfelelően választja azt az iskolát a szülő.
Itt Magyarországon most az a helyzet, hogy nem tudom, hogy máshol mi a helyzet, de gondok vannak, hogy most, hogyha nagyon messze akarjuk kezdeni, de az őszinteség kezdeni, hogy amikor idejött például Kalazanci Szent József a piaristáival, Kalazanci Szent József Rómában élt, ahol mindenki járt templomba, és nem volt az kérdéses, hogy a szülők igyekezett el, hogy a gyereküket keresztényi neveljék. De azt látta, hogy a gazdagoknak van pénze arra, hogy az iskolába járassák a gyereküket, mert az iskolát olyanok tartották fönn, akik fizetést kértek tanári munkájukért, nevelő munkájukért, és így tovább. Ő meg alapított egy szerzetes rendet, amelyik nem a betegek gyógyítására, hanem a neveletlen gyerekek nevelésére hivatást érző embereket gyűjtötte össze, és azok most nem pénzért fogják ezt csinálni, hanem ingyen, hogy iskolákat létesítenek, és a szegények gyerekek számára is lehetővé teszik, hogy iskolába járjanak. Az államnak nem volt erre gondolata. Az egyház arra gondolt, hogy a szegények is akkor tudnak jó megélhetésre találni, hogyha iskolába járnak, és mi pedig elég gazdagok vagyunk arra, hogy iskolát teremtsünk a szegényeknek, ahol nem kell nekik fizetni. De ez most nem így működik, mert a katolikus iskolába is kell tandíjat fizetni, meg tulajdonképpen az állam fizeti a katolikus iskolába a tanárokat, úgy, mint a saját iskoláiba. Viszont cserébe az állam rendelkezésének megfelelően kell a keresztény iskolába is tanítani, ami nem biztos, hogy szerencséje a keresztény iskolának, mert ha neki van egy saját tradíciója, mikor elmentek Szegedre, a törököket kizavarták, és lett egy város, gyerekeket szeretik volna tanítani. És akkor ugye először elmentek a jezsuitákhoz, azoknak voltak nagy intézményeik, például a Komáromba elmentek oda, és akkor a jezsuiták elmentek Szegedre, és szétnéztek, és azt mondták, hogy itt nem tudunk megélni abból a jövedelemből, amit itt kapnak a egyházi emberek. A szegedi plébános az Bécsben élt, és a jövedelméből ott rasszált, és a káplányai pedig Szegeden. Hát nyugtatták az embereket, mert azok még nem voltak plébánosok, hogy elmenjenek a pénzükből kedvezőbb helyekre. És akkor elment négy piarista, vagy három vagy öt piarista, megéltek abból a pénzből, amit Szeged város az iskolai alapítására hát szállni tudott. De ők nem vetették alá magukat most egy állami oktatási törvénynek, hanem arra tanították a gyerekeket, amiket fontosnak láttak. Például írni, olvasni megtanították. Azt látták, hogy jó az, hogyha megtanul írni, olvasni az ember. És más tanítottak a szegedi iskolába, mint a Selmecbányaiba. A Selmecbányán bányák voltak Szegeden, meg sót szállítottak, meg a földet igyekeztek megmunkálni. Erre tanították meg őket.
Ez egy praktikus gondolkodás volt, hogy a környezet figyelembevételével azt a tudást adja át nekik, ami nekik ahhoz oda kell.
Persze. De amikor jött az állam, akkor az állam egészben gondolkodott, és tantervekben, meg abban, hogy most kinek milyen bizonyítványt ad meg minden, és ettől egy kicsit nehézkes lett. A piaristák is látták, mert akkor ők nem tudtak megállni a kis olcsó magániskoláikkal, alkalmazkodni kellett ehhez, és átvették ennek a rendszerét. Ez biztos szempontból a veszteség volt.
A mai iskolának az egyik kritikus pontja az, hogy nem az életre nevel, tehát hogy nem olyan tudással jönnek ki, de itt ez az egyetemekre is vonatkozik, hogy nem olyan tudással lépnek ki az életbe, amire szükségük van. Tehát mondhatom azt, hogy a tananyagnak a 90%-a már elavult, mire ők befejezik az egyetemet, és akkor ott állnak egy diplomával, és nem tudják, hogy mit csináljanak az életben.
Gondolkodjanak. A tanításnak nem azt kell megtanulni, hogy mit csinálják az életben, hanem arra, hogy hogyan gondolkodjan. Ez nem fölösleges. Az élet sokkal gyorsabb, mint valaha volt. Tehát sokkal hamarabb válik egy szemlélet meghaladottá, és az iskola nem győzi ezt a versenyfutást, tehát nem tud előrelátóbb lenni az életnél. Arra nevel, hogy meg tudjuk különböztetni az értékeset a kevésbé értékestől, vagy a talmitól, és ezzel tudjunk operálni.
De tulajdonképpen képességeket lenne érdemes erősíteni, ugye? Tehát kompetenciákat. Az is nagyon fontos, hogy hogyan tudok eligazodni a világban, hogyan tudok gondolkodni, hogyan ismerem fel a helyeset a helytelentől, hogyan tudok közösségben működni, vagy a saját erőforrásaimat a közösség szolgálatába állítani. Tehát, hogy tulajdonképpen ebbe az irányba elmennénk, akkor jobban fel tudná venni a versenyt az iskola ezzel a sebességgel?
Persze, hát nem is kell versenyt felvenni, hanem együtt haladni vele. Persze. De hát ezt ennek a tudatában kell élni. Ez biztos, hogy bizonyos mértékig újszerű, mert rövid idő alatt, tehát egy ember, egy nemzedék átéli azt, amit én átéltem, hogy tudom, már nem is tanítjuk a gyerekeket. Hát már nem is tanítják, akkor elmegyek nyugdíjba. De az iskolának úgy kell tanítani a gyereket, ahogy most érdemes. És azt pedig hát ki kell figyelnie meg neki magának is. Késznek kell lenni arra, hogy meghaladja önmagát, vagy átalakul a tankönyveket. öveket használni, stb. A kockázattal is együtt jár, hogy ezek bizonyos vegyek mégis elavultnak tűnnek, hogy szidják őket, meg hasonló.
Igen, most nagyon sok kritika éri az oktatási rendszert.
Igen, hát nem csoda.
Ezért is mondtam, hogy mindenki, minden szereplő rosszul érzi magát most ebben a rendszerben, a tanár, a diák, a szülő.
De hát éppen ez a feladat a rendszernek, hogy és a régi megszokottságokkal élő ember általában az vagyunk, hát az rosszul érzi magát, de ez a nyitottság, ez a feladatunk, ennek a átérzése, a réginek a megbecsülése, ugyanakkor nem a túlértékelése. A nyitottságot kell, hogy szolgálja az, ami régen bevált. Nem azt, hogy én már tudom, és akkor az újnak a befogadására már képtelen vagyok, hogy azzal szemben elutasítom.
Még egy utolsó kérdés, hogy mit üzen a Mária Rádió hallgatóinak?
Hát, hogy tartsák nyitva a szívüket, meg a életüknek mindenféle ablakát a világra, és ebben várjanak, segítségét vegyék igénybe, és csatolódjanak vissza hozzá, vagy megköszönjék, aminek örülnek, és merik kritizálni, amivel nem értenek egyet.
Köszönöm szépen!
A ma 90 éves Jelenics István Széchenyi díjas piarista szerzetessel Dömötör Ildikó beszélgetett. Az interjú második része hangzott el. Hívjuk a hallgatói családot, kapcsolódjanak be minél többen a Jelenics atya 90. születésnapján tartott hálaadó szentmisén, melyet 17 órától közvetítünk.
Mária Rádió.
Hírpercek. Hitalapú civil szervezetek és lelkiségi mozgalmak.